Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. Február 27-e és március 4-e között rendezik meg a Mohácsi busójárást, a télbúcsúztató tavasz köszöntő fesztivált a Dunaparti településen. Egyébként valóban ez egy téltemető népszokás, amely a Mohácson és környékén élő többségükben római katolikus délszlávok a sokácok farsangi maszkos alakoskodásából és dramatikus néphagyományából ered. Hát aki volt már a Mohácsi busójáráson, annak olyan sokat nem kell mondani, aki pedig még nem volt, annak pedig az lesz a feladata, hogy egyszer oda el kell menni, mert valóban ez a pár nap, ez olyan élményt nyújt mindenki számára, ami kihagyhatatlan. A telefon túlvégén Bősz Gábor az egyik szervező. Szervusz Gábor!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Gábor, ami nem változott, ennek az egész Mohácsi busójárásnak a történelmi háttere egy kicsit megvilágítanád, bizonyára már ezerszer hallottuk, de azért ismétlés a tudás anyja, hát ha valaki most hallja először.
Igen, ahogy a felvezetőben is hallható volt, ez egy télőző, tavaszköszöntő és termékenységvarázsló szokásnak a modelljére épülő rendezvény. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy több mint 300 éves múltra tekint vissza maga a Mohácsi busójárás. Pontos kezdetét a mai napig nem ismerjük. Első írásos említése az 1783-ból származik, amikor is a pécsi egyházmegye tette egy látogatást itt a Mohácson farsang idején, és arról számoltak be ebben a leírásban, hogy ez bizony egy vadpogány szokás, amit itt a helyi sokacok ilyenkor télvíz idején tartanak, és ez teljesen szembe megy a keresztény értékrenddel, ezért javasolt ezt mi hamarabb betiltani.
Nem sikerült.
Igen, és az évszázadok folyamán azért természetesen rengeteget felidült a szokás, most már egy sokkal barátibb oldalát mutatja. Nyilván a gyökereit a szokás megtartotta, megőrizte, de ez egy mai napig élő néphagyomány, így folyamatosan változik, néhány évente kerülnek bele újdonságok is. Például ilyen újdonság eleme az eredeti hagyományhoz képest, például a nagy felvonulás, ami vasárnap kerül megrendezésre, hiszen a felvonulás az mindig a karneváloknak volt a mozzanata. A Mohácsi busójárásba is úgy került bele, amikor az 1900-es évek első felében, nagyjából a 20-as, 30-as években bekerült a busójárás Mohácsnak a főterére az akkori sokat negyedből, akkor került hozzá a felvonulás is, hiszen farsangi felvonulás korábban is volt a városban, de abban nem vettek részt busók, és a busók egyszer csak becsatlakoztak a városi farsangi felvonulásba, most pedig a busójárásnak az egyik kiemelt attrakciója már a felvonulás, de sok ilyen elem van, például a koporsó is, ami szintén a velencei karneválon, a karnevál hercegének van koporsója, aztán megtetszett a mohácsiaknak azóta, most már több mint 50 éve a Mohácsi busjáráson is található koporsó. Vagy például az ördögkerék, ami egy lóvontatta szekér mögé, egy fapóznán van elhelyezve egy kerék, ezen busó alakok pörögnek, ugye ahogy húzza a ló a szekeret, folyamatosan pörögnek, ez az élet ciklikus változását mutatja, és a farsangnak is a változását, ez pedig a székely napkerék mintájára került be a busók közé, mert szintén megtetszett a busóknak, tehát a...
Bocsánat, hogy félbeszakítalak, ez a kerék, ennek ugye az egyik, a keréknek az egyik része az lent van a földön, és ahogy húzzák, ez kvázi ilyen döntött kereket kell, de nem egy olyan vízszintesen valamire fölhelyezett kereket kell elképzelni, hanem egy olyan kereket, aminek az egyik pontja mindig lent van a földön, és ahogy húzzák ezt a kereket, úgy a rajta ülők egyszer lent vannak, egyszer fönt vannak, aztán megint lent vannak, és megint fönt vannak, ez ugye az a körforgás, amire utaltál.
Így van, pontosan így kell ezt elképzelni, igen. Úgyhogy a busójárás történetéhez ez is hozzátartozik, hogy folyamatosan gazdagodik, kerülnek bele új elemek. Most, hogyha valaki napjainkban lejön a busójárásra, ő azt láthatja, hogy A gyalogosan közlekedő busók mellett különböző feldíszített szekerek vannak, amiket kis traktor vagy rotakapa húz. Ez is onnan jött, hogy annak idején a sokacok mezőgazdasággal foglalkoztak, földműveléssel, és nyilván ilyenkor busójáráskor, amikor ők beöltöztek, ők akkor ugyanúgy befogták a jószágaikat, szamarat, lovat, kecskét, kinek mi volt, befogtak a szekerek elé, és így állati erővel vont eszközökkel vonultak föl a busójárás forgatagába. Nyilván manapság már az állattartás a városi létből igencsak kikopott, már gyakorlatilag a portákon sehol nem találkozhatunk állatokkal, átvették a helyüket a gépek, ezért jelentek meg például a traktorok is a busójárás forgatagában.
Ugye korábban említetted, hogy ezt a kvázi népünnepét, ezt korábban be akarták tiltani, mert hogy nem a keresztényi elveket vallja, és hát ugye akkor nem szóltam közben, de hát azért a busokról azt tudni véljük, vagy legalábbis az írások azt felemlítik, hogy ők azért egy kicsit törvényen kívüliek voltak, illetőleg ezzel, erre a 3-4-5-6 napra a busoknak vannak olyan jogaik, amivel persze szerencsére nem élnek, de azért ők voltak éppen annak idején majdnem mindent megtehettek. Ez bizonyára változott, de ez így volt, jól tudom?
Pontosan így volt, igen, a busó az egy szabad alak, és ugye amikor valaki felölti magára a bundát és a maszkot, akkor ő a saját kilétét eltakarja, pont ezért vannak olyan feljegyzések, hogy régen bizony a rosszakarókat akár ilyenkor meglátogatták, és hát verések mellett azért halálesetekről is vannak korábbi évekről, tehát ez a múlt század elejéről feljegyzések. Nyilván ez manapság már természetesen nincs ilyen, de a mai napig megmaradt az, hogy a busónak egy szabad joga van, pont azért van ilyenkor 6 napon keresztül lezárva a belváros, fölállítva a különböző színpadok, ahol kizárólag csak autentikus délszláv zene szólhat, mert ilyenkor az egész város a busóké, és minden a busókról szól, hogy ők meg tudják élni a saját hagyományukat, hisz ez fontos a városnak is, a városvezetésnek is, és nyilván akik ide látogatnak hozzánk turisták, ők ebbe a millióbe csöppennek bele, hogy ilyenkor a városban minden a busóké, minden a busókról szól, bármit megtehetnek gyakorlatilag, azért nyilván manapság már bizonyos keretek között a busók, és ebbe a szintérbe érkeznek a látogatók.
Kik lehetnek busók, illetőleg van-e procedurája a busóvá válásnak?
Régen egykoron kizárólag 18. életévüket betöltött felnőtt férfiak válhattak busóvá. Őket a szűkmagú busóközösség nagyon is erős korlátok közé szorította, tehát nagyon megválogatták, hogy kit vesznek be maguk közé, és ki az, akinek engedélyezik a sokacok azt, hogy fölvegye a maszkot és busóvá váljon. Manapság már lazábbak a szabályok, már találkozhatunk hosszú évek óta kisebb busókkal is, fiatalabbakkal is. Az egyetlen szabály gyakorlatilag úgy mondanám az maradt, hogy javarészt férfiak öltik magukra a busó.
Bár a maszk alatt úgysem látjuk, hogy férfi vagy nő van-e ott. Bizonyára lányok
igen,
is vannak.
Pontosan ezt akartam még mondani, hogyha a lány beöltözik, mivel a legfontosabb dolog, hogy nem fedheti föl kilétét, nem emelheti föl a maszkot, hogy az inkognitó megmaradjon, ezért valószínűsíthetően vannak hölgyek is beöltözve, de erről nincs tudomásunk feltétlen, mert hordják a maszkot, nem veszik le, így nem derül ki, hogy ő nem férfi volt. A kérdés másik részére válaszolva pedig igen, a mai napig is komoly szabályok vonatkoznak a közösségen belül, hogy kiveheti föl a busómaszkot. Jelen pillanatban 73 busócsoportba osztódnak a beöltöző busók, és minden egyes csoportnak megvan a maga rítusa, szabályrendszere, hogy mi alapján vesznek föl maguk közé egy-egy új tagot, illetve mit várnak el saját maguktól, a saját tagjaiktól.
Na de pont megválaszoltad a következő kérdésemet, tehát 73 busó csoport van. Ha azt feltételezem, hogy mondjuk egy-egy csoportban 10 busó tag van, akkor az már 730 busót jelent Mohácson. Azért ennek fele sem tréfa. Mi különbözteti meg egyébként a busó csoportokat egymástól? Pusztán csak vannak-e saját törvényeik ezeknek a busó csoportoknak, vagy pusztán csak az öltözködés, a maszk ábrázata, a ruházat ábrázata, a ruházatnak a díszítése, az ad láthatólag is különbözőséget a busó csoportok között?
Nagy egészében nézve a ruhák között óriási különbségeket nem fedezhetünk fel. Ugye fontos az öltözetben az, hogy a lábukon bocskort viselnek, vagy bőrcsizmát. Felfelé, ha haladunk, akkor vagy egy cifra női bütykös harisnyát hord a busó, vagy pedig egy hímzett harisnyát. Ezen felül a klasszikus parasztgatya, amit a paraszti kultúrában egész évben hordtak, ez egy bőrszárú fehér gatya. Fölötte a bunda szőrével kifordítva, ami lehet fehér, szürke, barna, fekete, kinek milyen tetszik, vagy milyet tudott szerezni. És nyilván a maszk. A maszkok között van különbség, mert minden egyes maszkfaragó a saját jegyei alapján készíti, a saját elhatározásai alapján, de mégis akárhány maszkot egymás mellé teszünk, nagyon könnyen beazonosítható, hogy igen, ezek mindannyian busó maszkok, tehát őrült nagy különbségek nincsenek. A csoportok közötti különbségeket leginkább az adja, hogy az adott csoport milyen szerepet vállal a busójáráson belül, aha, és mi az, amivel foglalkozik. Például van olyan csoport, a nagy durranás busó csoport, aki a busó ágyút kezeli, ő indítja a dunai átkelést, ő indítja ágyulövéssel a felvonulást, illetve utána a főtéren, illetve a belváros több pontján is ágyulövésekkel űzi el a rossz időt és a telet. Van olyan csoport, akiket már ugye említettünk, az ördögkerekes csoport, aki ezzel a folyton forgó öröddökkerékkel szeli át a várost. Vannak olyan csoportok, van például egy csoport, akinek az a nevük, hogy Dunai Átkelés, pusztán nagyon könnyű kitalálni, hogy miért. Ők azok, akik csónakokkal áteveznek vasárnap a Dunán, és számtalan egyéb csoport van, akik valamilyen részt, feladatot vállalnak a közösségből, és azért van az elnevezésük. Vannak olyan csoportok, akik nem ennyire úgymond különlegesek, hogyha szabad ezt a szót használnom, de nekik is megvan az, hogy ők miért tartoznak össze. Nagyon sokszor baráti, családi közösségek alkotnak egy csoportot, vagy pedig munkahelyi társak, kollégák alkotják a csapatokat.
Ráadásul a Dunai Átkelés csoportnak ugye van egy nagyon fontos küldetése is, hiszen valójában a történelem egyik vitatott, vagy nem vitatott, vagy kérdéses mozzanatát kell megjeleníteniük. Mi történt annó? Vagy miről szól a fáma?
Igen, mint minden néphagyománynak, a busójárásnak is van egy legendája, ami azt mondja ki, hogy ugye az első mohácsi csatát követően, ugye az 1526 a vesztes csata után előzöli az ország középső részét a török, így a mohácsi területet is. A mohácsi emberek pedig átmenekülnek a szigeti mocsárvilágba, ott húzzák meg magukat a törökök ellen, és hát akkor azt mondja a legenda, hogy ezt megelégelik a mohácsi sokacok, és az egyik embernek álmában megjelenik egy vitéz fehér lovon, aki azt mondja, hogy ő ki tudja vezetni ebből a török uralomból a népet. Ha faragnak ilyen rémisztő maszkokat, bundát öltenek, és az éj leple alatt áteveznek a Dunán, majd ott átérve a városi oldalra, nagy zajt keltve a babonás töröket el fogják tudni űzni. Ugye ezt mondja a legenda. Nyilván azért, hogyha történelmileg utána nézzünk, túl sok valóság alapja nincs a legendának, hiszen a sokacok nagy arányú betelepítése az a törökök kivonulása után ilyen 10-15-20 évvel történt meg. De annyi igazsága mai napig is van a dunai átkelésnek, hogy egykoron, ahogy már említettem, a mohácsi sokacok is mezőgazdasággal foglalkoztak, így a szigeti oldalon voltak a tanyáik, ahol a jószágok voltak, a busómaszkok voltak tárolva, a bundák voltak tárolva, ott töltötték életük nagyobb részét, a városi oldalon egy pici házuk volt, ahol csak éjszakára meghúzták magukat, meg télen, amikor a földeken nem volt tennivaló, és gyakorlatilag a városi oldalon lévő házukban csak aludtak, úgymond, és nyilván át kellett menniük a szigeti oldalra az eszközökért, fölhúzták a maszkokat, és hát utána vissza kellett valahogy jönni a Dunán, mivel hidunk még egyelőre nincs, így akkor átöveztek szépen csónakba.
Voltak éppen ennek a hat napnak van három nagyon fontos része, az ugye a kezdet, a február 27-e csütörtök, ezt hívják kis farsangnak, aztán van a március 2-i farsangvasárnap, amit említettél, és említetted a farsang temetést is, az március 4-én, ezen a bizonyos húshagyó kedden, és ha már húshagyó kedről beszélünk, akkor azt is olvasom, hogy ilyenkor mindig szerb ételek sorjáznak ott a nagy közönség számára, tehát meg lehet kóstolni a különlegességeket?
Készülnek különleges ételek, igen. Ugye, amit az előbb említettél, ez a három nap, ez volt egykoron a busójárás három napja, tehát régen csak három napig tartott, kizárólag a csütörtökön öltöztek csak a gyerekek, akkor felnőttek nem öltözhettek. Uh-huh. A felnőttek pedig vasárnap és kedden öltöztek. Ez a három nap a mai busajárások idején is a kiemelt három nap, viszont a köztes napokat, a maradék három napot, tehát a péntek, szombat és a hétfői napot a tömegturizmus hozta magával, hogy azokra a napokra is kerültek programok. Így most már, ha lejön egy vendégturista hozzánk, akkor mind a hat nap során találkozhat a város szerte busukkal, de ezen a három napon csütörtökön, vasárnap és kedden van a legtöbb busó beöltözve. Ez már az említett 2600 fős összlétszám, ez vasárnap és kedd körülbelül. Csütörtökön nyilván inkább a gyerekek napja, tehát kevesebb felnőtt van beöltözve. A többi napokon is lehet találkozni busóval, pénteken, szombaton és hétfőn, de jóval kisebb számba, ezt mindig figyelembe kell venni. És igen, ilyenkor a sokacok által fogyasztott ételek, például a cserépedényben készülő sokacbab szabad tűzön, vagy a szárma, ahogy felénk hívják a töltött káposztát, ezeket biztosan meg lehet kóstolni, de még egy-két helyi és környékbeli étel különlegességgel is készülnek a busó csoportok. És szombat-vasárnap délelőttönként a város több pontján is vannak nyitott udvarok, ahol be lehet tekinteni a busócsoportok készülődésébe, és kóstolót is lehet kérni a készülő ételekből.
Gábor, bocsánat, turisztikai szempontból, mert aztán lassan lejár az időnk, turisztikai szempontból mennyi látogatót tud ilyenkor Mohács fogadni ezen a 5-6 nap alatt?
Hát a tud fogadni, és a hányan érkeznek között azért van különbség. Nagyon-nagyon sokan jönnek, tehát a hat nap alatt több mint 100 000 látogatót szoktunk fogadni, ami már egy igen nagy szám, ezért nem egyszerű például a parkolás vagy a városba bejutás. Ezek minden évben egy külön kihívást állítanak elénk szervezők elé, de szerencsére nagyon jó kapcsolatban vagyunk a különböző szolgáltatókkal, és így például az idei évben is a MÁV is, illetve a Volán is megerősített extra járatokkal készül, hogy minden kedves vendég el tudjon jutni a busójárásra. Aki nem szeretne saját autóval, akár órákon keresztül szabad parkolóhelyet kergetni.
Ez így van, mert ez egy nagyon-nagyon energiát emésztő feladat. Úgyhogy valóban igénybe kell venni ilyenkor az a közösségi közlekedéseket. Köszönöm szépen, tehát február 27-e és március 4-e között lesz a mohácsi busójárás. Bőz Gábor szervező mondta el a részleteket, és vitt el egy picit minket a múltba, és vette fel azt, hogy hogyan is alakult ki ez a tél, űző, tavasz köszöntő népszokás. Gábor, köszönöm szépen!
Köszönöm szépen.